Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő, önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában foglalkozunk a Magyar Labdarúgó Szövetség jövő heti közgyűlésével, a futballvilág legfontosabb híreivel és a Vasas és az OSC férfi vízilabda csapatainak főszponzori változásaival is. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
Rendhagyó lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség keddi közgyűlése. A koronavírus járvány miatt a kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kormányrendelet értelmében a közgyűlés személyes jelenlét mellett nem tartható meg, de lehetőség van elektronikus formában lebonyolítani. Az MLS elnöksége ezért úgy határozott, a közgyűlésre elektronikus formában kerül sor április 21-én 10 órától. A szövetséget 2010 óta vezető Csányi Sándor lesz az egyetlen elnökjelölt a közgyűlésen, és ugyanarra a 9 személyre érkezett jelölés az elnökségi tagságra, akik eddig is az elnökség tagjai voltak. Ha a küldöttek ismét megválasztják őket, akkor Csányi Sándor mellett Anthony Radev, Balogh Gabriella, Bánki Erik, Berzi Sándor, Dankó Béla, Garancsi István, Nyilasi Tibor és Török Gábor továbbra is folytathatja a munkáját az MLS elnökségében. A jelölések alapján ugyancsak változatlan összetételű maradhat a felügyelőbizottság is. A hatodik helyre rangsorolta a világ legjobb kapusai között Gulácsi Pétert az angol 442 című futballszaklap nemzetközi kiadása. A magyar válogatott játékos elismeréséről Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Két dolgot szeretnék azzal kapcsolatban mindenképpen megjegyezni. Az egyik az, hogy én úgy gondoltam már tavaly ősszel is, amikor a France Football által létrehozott kapusti de jelölti listájára 10 kapus összeválogattak, hogy helye lett volna Gulácsi Péternek azon a listán, hiszen az egyik top bajnokságban nem csak a kapusok között, hanem minden futballistát figyelembe véve az élen végzett. Egy ilyen játékosnak pedig szerintem az adott poszton helye van a világ 10 legjobb játékosok között. A másik, hogy gondoljunk azért hirtelen most vissza együtt arra, mikor mondhatta el bármelyik magyar játékos is az elmúlt időszakban magáról azt, hogy az adott posztján a világ 10 legjobb játékosok közé sorolják. És azt hiszem, hogy akkor most nem a 2000-es évekre kell visszagondolnunk, hanem lényegesen messzebbre.
Mennyire kell visszamennünk az időben?
Akadt olyan időszak a 80-as évek végén, amikor Détári Lajos ugye szűkítsük a kört azért Európára, akkor még kevésbé lehetett a dél-amerikaiakat is ide sorolni, kevesebb játszott közülük, bár akkor már Olaszországban és Magyarországban játszottak. Szóval a világ legjobb 10-10-esek közé tartozott, még akkor is, hogyha sokan túlzásnak vélték, hogy a világ akkori második legdrágább játékosának bizonyult, amikor az Olimpiákos Tireuszhoz szerződött. De Détári valóban nemzetközi klasszis volt, aki azért nem ok nélkül vett részt akkoriban különböző világválogatott mérkőzéseken. Én úgy gondolom, hogy ugye Pétert a hatodik helyre tették ezen a listán. Azok közül, akik mögötte vannak, azok közül nézzük visszafelé, David De Gea a tizedik helyezett. Elképesztően jó szezonjai voltak, az utóbbi időben talán kevésbé, ugye még a spanyol válogatottban is megkérdőjeleződött a helye. Ederson a 9. helyen nála Manchester City kapusa, voltak jobb periódusai is. Manuel Neuer és Gulácsi Péter mögött áll. Neuer ugye a sérülései után nem véd azért olyan formában, mint korábban. Szerintem túlkerült Zenitén, de ő maga cáfolja. Samir Handanovic áll még mögötte, az Inter kapusa. Ugye az Edbe Leipzig magyar válogatott kapusa a 6., és akkor nézzük azokat is, kik azok, akik megelőzik. Keylor Navas, Paris Saint-Germain, Thibaut Courtois, Real Madrid, Marc-André ter Stegen, Barcelona, Alisson Becker, Liverpool, és Jan Oblak, Atletico Madrid. Tehát én azt gondolom, hogy Oblak, Alisson Becker, aki egyébként szerintem továbbra is a világ legjobb kapusa, ter Stegen és Courtois megelőzi, ezen nincs nagyon mit vitatkozni. Navas a jobb kapus, vagy ő, ebben senki nem tud szerintem dönteni. Maradjuk abban, hogy Navas még Péternél is nevezetesebb és sikeresebb klubcsapatokban védett pályafutása során, ez elé teheti. De hát azt hiszem, hogy ez is Gulácsi Péter eddigi pályafutásának az egyik legnagyobb elismerése, hanem a legnagyobb elismerése, hogy a listán a világ legjobb 6 kapusa közé került, megérdemeltem.
És hát talán az is mutatja az ő kvalitásait és eredményeit, hogy amióta a Lipcse, a német bajnokság élcsapatai közé emelkedett, és a BL-ben is jól szerepel, ugye a tavaszi folytatásra is bejutott. Hát azért az elmúlt időszakban komoly sztárcsapatok érdeklődését keltette fel. Hát ezt tudni lehet ugye, hogy azért ő fiatalon a Liverpool játékosa is volt, még hogyha a felnőtt csapatban nem is lépett pályára, de a Benfica is vitte volna tavaly. Hogy látod, érdemes-e váltani a Gulácsi Péternek? Milyen bajnokság vagy klubcsapat lenne számára előrelépés? Király Gábor volt kapusposzton, aki nagyon komoly eredménysort pályafutást tud felmutatni. Ő több top bajnokságban is 100 mérkőzés fölött játszott, a Hertában is, Angliában a Crystal Palace-ban. Hogy látod, mi Gulácsi Péter számára a megfelelő út a folytatásban? Maradni Lipcsében, vagy váltani új kihívások felé?
Nagy tisztelője vagy a Király Gábornak és az ő pályafutásának. Jegyezzük meg, hogy egy vagy két olyan szezonja volt a Hertában, olyan helyezést ért el a csapatával, amikor a Bajnokok Ligájában gyakorlatilag szinte ő egyedül vitte ki a csapatot. Tehát amikor a Hertha olyan pozíciót foglalt el a német Bundesligában, mint most az RB Leipzig. Én úgy gondolom, hogy Gulácsi Péter jó helyen van. Vitathatatlanul jó helyen van. Hogy ezt ő vágyik-e más kihívásra, ezt nem tudom megmondani. Nagyon okos fiú, nem fog elhamarkodottan dönteni semmilyen kérdésben. Hogy neki aztán van-e személyes álma mondjuk a Premier League-ben kipróbálni magát, vagy Spanyolországban, ezt nem tudom megmondani. De például a Benficát említettük, ugye az egy tudott dolog volt, hogy a Benfica keresre őt. A Benfica ma nem nagyobb presztízsű csapat, természetesen függetlenül a múltjától, mint az RB Leipzig a nemzetközi kupa, vagy a futballpiacon. Úgyhogy az már szerintem nem jelentene neki előrelépést. Van még biztosan, ugye 30-hoz közeli, illetve 30 éves most, szerintem egy 6 éve legalább, lehet, hogy még egy nagy váltás benne lesz az életében. Őszintén szóval én azon többször gondolkoztam, hogy főleg Alisson Beckernek a sérülése idején, hogy gyakorlatilag amióta Péter eljött a Liverpoolból, vagy Péter Reina eljött a Liverpoolból, talán ez így szerencsésebb mondani, azóta elég rövid időszakokban akadt olyan kapusa Alisson Becker érkezéséig a csapatnak, akinek Gulácsi Péter ne lenne jobb kapus. Úgyhogy lehet, hogy ez egy kihagyott esély volt, de lehet, hogy neki valószínűleg el kellett jönnie, hiszen már nagyon kapusnak fiatal volt, de benne volt ahhoz a korban, hogy ne védjen rendszeresen, hogy ne szerepeljen egy relatívan ízos európai bajnokságban, vagy országban rendszeresen. Nagyon jól védett az RB Salzburgban, okosan bántott, hiszen akkor került Lipcsébe, amikor még a csapat a második ligában, a Bundesliga 2-ben szerepelt, de azóta, ha jól tudom, senki nem szerepelt nála több mérkőzésen az elbületi színeiben az első osztályban, a német első osztályban.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Barcelona átszervezte vezetőségét azután, hogy 6 igazgatósági tag lemondott posztjáról. A katalán klub helyzetéről Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást.
Korábban egy elnökjelöltségre pályázó, illetve az elnöki posztra pályázó sportvezető megtámadta a mostani vezérkart, és különböző szabálytalanságokra hívta fel a figyelmet, olyan feladatokat jelölt meg, amelyeket szerinte a mostani vezetőség nem lát el. Egész konkrétan Viktor Font elnökjelöltről van szó, aki úgy ítélte meg, hogy erkölcsi hanyatlás és gazdasági csőd jellemzi a Barcelona mostani vezetőségét. Ezek azért szerintem nyilvánvalóan kampányfogások is. Hogy egyébként mekkora valós baj a klubon belül, ezt nyilván nehéz kívülről megítélni. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy ezek a mostani lépések azt jelzik, hogy mindenképpen nagyok a bajok. Hogy aztán a problémákra csak ráerősíti a mostani nagyon speciális helyzeten, rá azt mondanám, hogy igen. Ugye az igazgató tanács elfogadta Jordi Moïse gazdasági alelnök kinevezését, és alelnökként is kinevezett két új sportvezetőt. Azt látom, hogy a Barcelona bajban van, a Barcelona gondokban van, és hogy Bartomeu elnöknek nagyon nehéz lesz a helyzete, hogy megőrizze a pozícióját az elnökválasztáson majd.
Ezek a mostani vezetőségbeli változások, illetve az elnökválasztási kampány mennyire nyomhatja rá a bélyegét az első csapatra és akár a szakmai munkára?
Nehéz erre válaszolni, mert ebben próbál példákat mondani. Mind a két nagy spanyol klubot, hogyha figyelembe veszünk, tehát nyilván Barcelonáról és Real Madridról van szó. Akadtak olyan periódusok, amikor az elnök választással kapcsolatban, mint egy válsághelyzet alakult ki, és ez nem igazán nyomta rá a bélyegét, különösen a labdarúgó klubnak a szereplésére. A más kérdés, hogy természetesen olyan példát is tudok mondani, ez talán a Real Madrid esetében 68-ban igaz, ugye amikor Florentino Pérez először átvette az elnöki posztot, a szegény éppen a koronavírus járványban elhunyt Lorenzo Sanztól, és Luis Figo megszerzését ígérte, valamint a csapat megerősítését, az ott a galaktikus korszak kezdete 2000-ben, és akkor a Real Madrid hirtelen nagyon sikeres periódust élt meg, függetlenül attól, és itt csatolok vissza a kérdésedre, hogy a hírek szerint nagyon súlyos gazdasági helyzetben volt, még az is fenyegetett, hogy a nemzetközi forrontról kizárják. Én úgy gondolom, hogy a Barcelona válsága azért nem olyan mély, hogy ez az első csapatra jelentős hatással legyen. Igazából senki nem tudja azt felmérni, hogy a mostani helyzet egyrészt nem tudjuk meddig tart, másrészt, hogy milyen hatása van, mennyire kótítja majd mennyi a költségvetést, illetve hogy az esetleg is igazolási terveket mennyiben befolyásolja. A Barcelona kapcsán ugye azt már is hallani, hogy Lautaro Martínez személyében szeretne egy új csatárt igazolni. Szó volt esetleg Neymar visszaviteléről is, talán a kettő ki is zárja egymást. De minden esetre nem feltétlenül azok az információk, hogy az átigazolási piacon kevéssé lenne aktív a Barcelona. Ugyanakkor azt sem tudjuk, hogy mi lesz Lionel Messivel, akinek ugye ismert, hogy a szerződésében szerepel egy pont, amely szerint ő szabad a karatából bármelyik szezon végén távozhat. A mostani helyzet csökkenteni fogja drasztikusan az átigazolási pénzünket, a futballban forgó összegeket, és ez alól csak 3-4 klub tud majd kivételt jelenteni, amelynek gyakorlatilag olyan tőkerül áll rendelkezésére, hogy könnyedén átvészel ezt a válságot. Én úgy gondolom, hogy ebben a 3-4 klubban azonban nincsen benne a Barcelona.
Előbb-utóbb elkerülhetetlennek tűnik, hogy Xavi Hernández, a klub korábbi klasszisa visszatérjen valamilyen pozícióban, akár mondjuk vezetőedzőként. Az értesülések szerint ő például a mostani vezetőt megtámadó elnök jelöltnek az embere, tehát Viktor Font híve.
Én úgy gondolom, hogy minden elnök jelölt szeretne olyan személyeket maga mögé állítani és maga mellett tudni, akik egyrészt közönségvonzóak, másrészt azt jelenthetik, hogy a szurkolók támogatását az adott elnök jelölt meg tudja nyerni. Még egyszer visszatolok annak idején Florentino Pérez elnök jelöltségére, aki ugye az a kampányolt, hogy Figót oda viszi a Real Madrid, az a Barcelonából. Figó nyerte abban az esztendőben az aranylabdát. Ő a futballtörténelem egyetlen aranylabdása, aki az első fél szezont abban az évben, a Barcelona és az következő a koronázás fél évet a Real Madridban töltött el. Ezt csak azért mondom, hogy milyen kaliberű játékos volt akkor már Figo. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon szerencsés elnökjelölti ötlet, hogyha maga mellé tudja állítani azt a korábbi futballistát, akit a Barcelona szurkolók több mint fele az edzői székben legszívesebben lát.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A gólvonal második részében foglalkozunk az OSC és a Vasas férfi vízilabda csapatainak főszponzori változásaival. Maradjanak velünk!